Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Hát kérem szépen, van, aki már megtalálta a választ, egy breaking newsként el lehet mondani, hogy tavaly 255 milliárd forint nyerességet ért el a Magyar Nemzeti Bank. A most megjelent jelentésnek nem ez a meglepő része, hanem az, hogy a kiugró profit szinte teljes mértékben a deviza árfolyamon elkönyvelt nyerességnek, magyarán a forint gyengülésének volt köszönhető, írta meg a portfolio.hu, úgyhogy valaki résen volt, kérem szépen, forint árfolyam résen, de nem erről fogunk beszélni.
De ezt mondtuk mi a lapszemlébe, és ott meg, mint hogyha pont az lett volna, hogy nem, hogy az árfolyam hatás nélkül nem.
Hát a portfólió az nem ezt mondja. Na mindegy, most teljesen más témánk van. Mert itt van velünk Frankó Csuba, de a jövőkutató, innovációs tanácsadó. Szervusz, de a jó reggelt kívánunk.
Sziasztok, jó reggelt.
Szia, jó reggelt.
Hát arról már beszéltünk, hogy mi az a DAO, és hogy mik ezek a...
Sőt, a DAO-ról is.
A DAO-k decentralizációja, de az experience economy és a multiple world, na ezek még nem olyan buzzwordök, amik bekerültek volna itt az adásba szerintem, ezek új buzzwordök.
Igen, ugye az utóbbi alkalommal, amikor találkoztunk itt az éterben, akkor elkezdtünk az új üzleti modellekről beszélgetni, és valóban az egyik legizgalmasabb terület szerintem a jövővel kapcsolatban ez a multiple world, vagyis amikor több világban vagyunk egyszerre jelen, és arra építünk üzleti modelleket. Ez a terület, ami egyértelműen most még egy ilyen korai fázisban van, és a következő néhány évben biztos, hogy nagyon nagy felfutást fogunk itt elkönyvelni. Itt arra kell alapvetően gondolni, hogy a virtuális valóság és kiterjesztett valóság eszközök egyre fejlettebb állapotban vannak, egyre több vállalkozás kísérletezik azzal, hogy valamilyen módon használja ezeket az eszközöket, akár a munkatársak munkavégzésének támogatására, akár arra, hogy az ügyfelekkel kapcsolatot létesítsen. Ezek a, főleg a virtuális valóság eszközök egyelőre kifejezetten a játékiparban jelentek meg nagyobb tömegben, de most már látjuk az oktatásban a megjelenésüket, és hát úgy tűnik, hogy a kereskedelmi területen is elég fontos szerepet fognak betölteni, főleg most, hogy amióta Covid világot élünk, azóta egyre többen vásárolnak online.
Ezt jelenti ez a multiple world? Tehát, hogy a virtuális térben is jelen vagyunk, akár több párhuzamos módon, és a valós térben is?
Tulajdonképpen ezt jelenti, hogy párhuzamos valóságokban létezik a vállalkozás. Létezik a fizikai térben, az online térben és a virtuális térben is, ahol egyébként teljesen külön piacterek is jöhetnek létre. Tehát az egyik ilyen leghíresebb virtuális valóságjáték, ami eddig a legnagyobb nézettséget, vagy felhasználó bázist tudta elérni a világon, ez a Second Life nevű játék. Ott például már létezik ez a multiple world típusú modell, amikor mondjuk egy nagy autógyártó, vagy egy nagy divatház bemegy a játékba, és tulajdonképpen ott ad el termékeket, szolgáltatásokat, ami lehet, hogy létezik a fizikai világban is, de megteremti a virtuális megfelelőjét, és emberek hajlandóak azért fizetni, hogy a virtuális avatárjuk olyan design ruhában, olyan autóval, olyan eszközökkel tudjon játszani, vagy létezni abban a virtuális térben, amit az adott márka biztosítani tud. Ezt tudom, hogy most még egy picit abszurdan hangzik, de igaz. De igaz. És tulajdonképpen az a prognózis, hogy ez a virtuális valóság, ami párhuzamosan fut, ugye már a ma is létező digitális alteregónkkal és a fizikai alteregónkkal, ez egy teljesen új piacteret hoz létre, ahol már ma is lehet tranzaktálni és pénzt keresni.
Hát láttunk mindenféle előjelét ennek, ugye beszéltünk már kultrovatunkban erről, beszéltünk már arról, hogy megjelentek olyan elkereskedelmi rovatunkban olyan divatmárkáknak a cuccai, amiket csak virtuálisan lehet megvenni, akkor fordítva olyan virtuális térben látott ruhák, felszerelések, amiket már meg lehet venni a valós térben, tehát elkezdődött ez a dolog, ennek valószínűleg akkor a felgyorsulását fogjuk látni a következő években.
Igen, tehát hogy ezek a technológiák tömegfelhasználásba egyre inkább bekerülnek, úgy növekszik tulajdonképpen a piaci lehetőség is, és nagyon izgalmas az is, hogy hol érnek össze a virtuális és a fizikai rendszereink. Tehát nagyon sok izgalmas fejlesztés zajlik abban a tekintetben, hogy hogyan tudok valamit megkreálni a virtuális térben és kihozni a fizikai térben, tehát hogy említetted akár játékban használt ruhák esetében, mikor lesz az a pont, amikor nekem felhasználónak itthon már van olyan 3D nyomtatóm, amivel kinyomtatom tulajdonképpen azt az eszközt, azt az objektumot, amit megvásároltam a virtuális avatáromnak, és aztán a fizikai avatárom is tudja, vagy a fizikai énem is tudja azt használni. Illetve arra is nagyon izgalmas fejlesztések vannak, hogy a virtuális térben megélt élményeket, hogy tudjuk kihozni a fizikai térbe. Ezt úgy hívják, ezt a technológia irányzatot, hogy angolul úgy hangzik, hogy ultra haptics, tehát ilyen olyan okos anyagoknak a használata, ami az érintés és a szaglás érzékelését be tudja vinni a virtuális térben. Tehát amit tapasztal valaki abban a térben, azt meg tudom kapni én is.
Erre léteznek már... Haptics?
Haptics, igen. Ultra haptics.
Wow.
Erre léteznek már prototípusok, léteznek startupok, tehát létezik például olyan cég, aki foci szurkoló pólókat fejleszt, itt amerikai futballra gondoljatok, ahol tudod választani, hogy ki a kedvenc játékosod, és amikor valami történik azzal a játékossal a pályán, akkor te érzed, mert kapsz egy feedbacket a pólótól, tehát hogyha neki mennek, akkor téged is megüt a pólót, ha örül, akkor téged is megráz egy kicsit így pozitív értelembe ez a póló, tehát ilyen egészen izgalmas és néha szürreális fejlesztések zajlanak ebben a világban,
figyelj,
de hogy nagyon dolgozunk azon, hogy összekössük ezt
az
a
biztos,
két teret.
És ez nem régi, vagy nem új dolog, 1981-ben John Waters rendezett egy filmet a Poliészter címmel, amiben a legnagyobb poén volt az odoráma, ami úgy nézett ki, hogy eredetileg ugye az fő előadáson olyan mozijegyet lehetett kapni, amin 12 vagy 10 darab ilyen lekaparható rész volt. És amikor a filmben történt valami, akkor elkezdtek villogtatni egy számot, akkor azt kellett kaparni, és akkor szagolni. Természetesen történtek olyanok, mint hát szellentés, meg ehhez hasonló dolgok, amik kihagyhatatlanok ilyenkor. De például, amikor bement valaki egy hentes üzletbe, akkor is elkezdett villogni az egyik szám. Tehát valami ilyesmit már megelőlegezett, persze a technológia korán sem volt olyan, mint most.
Igen, szóval ez a helyzet, hogy a jövő piacait azt lehet, hogy a virtuális térben is érdemes keresni, és egyelőre most azt mondom, hogy ilyen viszonylag elviselhető eszközeink léteznek erre a piacra, de jövő évre már nagyon izgalmas fejlesztéseket ígér minden gyártó, akár a virtuális valóság, kiterjesztett valóság eszközök terén is, tehát hogy a szemüveg mennyivel kényelmesebb lesz, jobb lesz, ergonomikusabb lesz, tényleg mennyivel igazibb élményt tud adni a fizikai térben az, amikor digitális tartalmat vetítünk ki magunk elé, és aztán a következő lépésben pedig jönnek ezek a multiszenzoriális élmények, amikor már tapint szagolni, akár ízlelni is tudunk a virtuális valóságban.
Én tudom, hogy itt ez az experience economy, ez nem teljesen ez, illetve amiről most beszélsz, ez egy része csak ennek, de akkor ez azt jelenti, hogy ahogy áttértünk ugye a mezőgazdasági kultúrából az ipari kultúrán át, most eljutottunk ebbe az experience economy-nek, amit így neveznek a Joseph Pine és James Gilmore?
Abszolút úgy tűnik, elsősorban a világnak a fejlettebb területein, vagy azoknál a fogyasztói csoportoknál, akik mondjuk az alap igények kielégítésén már túl vannak adott esetben a fejlett országokban is, hogy egyre inkább azoknak a termékeknek a fogyasztása irányában fordulunk, ami valamilyen létélményt fejlesztő, pozitív, akár személyiségfejlesztő hatással tudnak lenni az életünkre. És az első ilyen nagyon híres példája ennek a Starbucks volt, aki azt mondta, hogy mostantól kezdve mi már nem csak egy kávézó lánc vagyunk, hanem egy harmadik teret hozunk létre az ember életébe, ugye van az otthon és a munkahely, ebben a két térben töltjük az életünk nagy részét, és a Starbucks kávézónak az volt a célja, hogy egy ilyen harmadik tér legyen, ahol élményt tud gyűjteni az ember, ahol élni tud, ahol barátokkal találkozik, és tényleg egy kicsit ilyen otthonosabb környezetet hoztak létre, és brutális nagy mozgalmat generáltak ezzel.
Igen, hát egy csomó másoló is megjelent, ugye? Hát most már egy igazából egy ilyen nagyobb jellegű kávéház láncot, azt nem is lehet máshogy elképzelni, mint úgy.
gyakorlatilag újra definiálták ezt az egész fogalmat, és erre látunk nagyon sok példát, és az egyik ilyen ikonikus példája az amerikai Burning Man Fesztivál, nem tudom, hogy mennyire vagytok ezzel a mozgalommal képben, ami tulajdonképpen egy ilyen majd, hogy nem művészeti kísérletként indult 10 pár évvel ezelőtt, nyáron egy hétre kiköltözött az amerikai szellemi és művészeti elit a sivatagba, és akkor ott fölépítettek maguknak egy fantázia világot, és ott egy hétig abban a fantázia világban éltek. Egy kicsit arról szólt kezdetben a misszió, hogy mozduljunk el ettől a fogyasztói társadalomtól, menjünk vissza az igazi értékeinkhez, a gyökereinkhez, és nézzük meg azt, hogy milyen egy olyan világban élni, ahol nem a pénz, nem a profit, nem a túlélés iránti ösztönkésztetésünk hajt bennünket, hanem egy ilyen megosztó, közösségi, önkifejező társadalmat hozunk létre. Ez a Burning Man Fesztivál, ez így indult, ma már gyakorlatilag egy ilyen világszerte ismert, óriási divat trend, tehát nagyon drágán lehet jegyeket vásárolni, igen, óriási.
És oda kell menni, mert akkor nem is vagy rajta a kikicsoda térképen, hogyha nem voltál ott a Burning Man Fesztiválon.
Így van, tehát ez teljesen egy ilyen egy szubkultúrát hoztak létre tulajdonképpen. A nagyon nagy művészeti installációkkal, mindig egy nagyon nagy filozófiai vagy élettel kapcsolatos nagy üzenetet próbálnak minden évben megfogalmazni ezen a fesztiválon, és hát persze óriás networking, buli party, de hihetetlen nagy üzlet, tehát egy külön ágazat született gyakorlatilag.
Én ezzel azt veszem ki a szavaidból, hogy hát most nagyon leegyszerűsítve, de van egy ilyen egydimenziós üzleti modell, ami az volt korábban, hogy csinálunk egy terméket, azt nagyon jól megcsináljuk, nagyon költséghatékonyan előállítjuk, jó minőségben, és akkor ezzel terítünk. Ehhez képest ez már bőven nem elég, hanem az kell, hogy sokkal több dimenziós legyen. Tehát nem terméket adunk, hanem élményt, szolgáltatást és minden mást mellé.
Ez nagyon jól fogalmaztad meg, Endre, és olyan szempontból is több dimenziósak ezek az üzleti modellek, hogy általában nem egy szereplő az, aki az értéket előállítja, hanem az érték középpontjában levő szereplő egy platformot hoz létre, ahol gyakorlatilag bárki hozhat létre értéket, és azt megoszthatja ennek a platformnak a fogyasztói oldalával. Tehát ilyen szempontból is nagyon sok dimenziósak ezek az üzleti modellek, hogy nem próbálja az értéklánc semmelyik részét kisajátítani a központi szereplő, hanem inkább lehetőséget ad minél több szereplőnek, hogy bekapcsolódjon az értékláncba. Nyilván ezt okosan kitalálva, hogy az érték csere, vagy amikor az érték gazdát cserél, akkor abból azért a központi szereplő is részesüljön.
Hát izgalmas volt, mint mindig, de nagyon szépen köszönjük. Érdekes a jövő üzleti modelljeit így meghallgatni, illetve hogy azt a vonalat, amin haladni fogunk. Köszönjük szépen, nagyon jó beszélgetés volt.
Köszönöm én is.
Köszönjük, szép
napot. Szép napot nektek, sziasztok.
Szia, szia.
Frankó Csuba, de a jövőkutató innovációs tanácsadó volt itt velünk, a jövő üzleti modelljeiről beszélgettünk. Azt mondja a kedves hallgatónk, hogy ez nem a Starbucks ötlete, Karinti már rég megmondta, hogy a kávéházban az a jó, hogy otthon érzed magad, de nincs ott a feleséged.
Igen.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.